Kedves gyerekek, ha veletek valami nagyon jó történik, valaminek nagyon-nagyon örültök, akkor azt magatokba tartjátok, vagy pedig el szoktátok mondani más valakinek? Ugye, hogy el szoktátok mondani más valakinek? Ha valami történik, valami nagyon jó van, akkor az ember sokszor alig várja, hogy találkozzon olyanokkal, vagy az óvodában, vagy az iskolában, hogy el tudja mondani, hogy képzeljétek el, ez történt, vagy az történt. Mindenki a jó híreket, a nagyon jó dolgokat nem akarja magának megtartani, hanem el akarja mindenkinek mondani. Más is örüljön annak, aminek én örülök. És így van ez a legnagyobb örömhírrel is, ami csak létezik ezen a világon. Mi a legnagyobb örömhír ezen a világon? Mi a legnagyobb jó dolog ezen a világon? Hogy Jézus el fog jönni értünk, és örökké élhetünk vele a mennyben. Nem ez a legjobb hír? Annyi mindent olvastunk már, meg hallottatok a mennyről, hogy mi minden lesz ott a mennyben, a gyerekeknek is, felnőtteknek is. Nem tudjuk elképzelni, milyen szép és milyen jó lesz ott. És olyan jó lenne, hogyha nem csak kevesen mi mennénk oda, hanem mindenki. És éppen ezért ennek az örömhírét el kell mondani mindenkinek. És a Bibliában azt látjuk, hogy a tanítványok, az apostolok, a bibliai személyek mindenkinek elmondták ezt a jó hírt, hogy Jézus nem sokára eljön. Ez volt az evangélium, ezt hívják evangéliumnak, örömhírnek. Jézus el fog jönni, és elviszi magához azokat, akik jók, akik vele akarnak élni. És tették ezt milyen módon? Hogy csinálták az apostolok? Csodákat is tettek, emlékeztek rá? Csodákat cselekedtek. És úgy prédikáltak Jézusról, úgy hirdették az evangéliumot, az örömhírt. De tették ezt akkor is, amikor nehéz körülmények voltak. Amikor rossz volt a sorsuk. Amikor olyan helyzet volt az életükben, aminek nem örültek. Egy példát szeretnék elmondani Pál apostol életéből. Pál apostol, akiről sokat hallottatok már, egész életében prédikálta az evangéliumot, az örömhírt, hogy Jézus nem sokára eljön. És az volt az ő titkos vágya, sőt nem is nagyon titkolta, hanem többeknek elmondta, hogy elmegy majd Rómába. Róma, biztos hallottatok Rómáról, ugye Róma az akkori világnak szinte a fővárosának számított, hogy oda is el kell menni, és abban a nagyvárosban is el kell mondani ezt a jó hírt. És Jeruzsálemen keresztül akart menni Rómába, és mi történt Jeruzsálemben? Jeruzsálemben elfogták, börtönbe csukták. Ugye irigységből, féltékenységből, most ebben nem megyünk bele, de letartóztatják. És mit gondoltok, hány évig van Pál apostol fogságban, ott Jeruzsálemben, és utána Cézáreában? 2 évig volt fogságban. És utána elmehet Rómába, de hogy? Nem mint szabad ember, hanem mint fogoly. És megy fogolyként Pál apostol Rómába. Rómába kell menni, hajóval mennek, onnan lentről, délről, de 60 kilométerrel Róma előtt, ugye kitették őket a hajóból, és onnan gyalog kellett fölmenniük. És őrökhöz hozzáláncolva úgy kellett végigmenni több mint 60 kilométeren keresztül. Pál apostol hogy mehetett Róma felé? Szerette volna prédikálni Jézust, beszélni az örömhírről, és most meg ott megy fogolyként emberekhez, őrökhöz hozzáláncolva, szomorú volt nagyon Pál apostol. De az Isten nagyon kegyelmes volt hozzá, mert amikor Rómába ért, képzeljétek el, hogy nem a várbörtönbe kellett neki bemenni, hanem egy bérelt szálláson, manapság azt mondhatnánk, hogy albérlet, tehát egy bérelt szálláson lakhatott, de fogolyként, a fogsága nem szűnt meg. Miből állt a fogsága, hogy állandóan ott volt mellette egy őr? Hozzá volt láncolva, nem tudott semmit se csinálni anélkül, hogy az őr ne lenne mellette. Ott volt hozzá láncolva az őr, fogoly volt. De kint lehetett, nem kellett neki a börtönben lennie. Így volt fogoly. És megengedték Pál apostolnak azt, hogy akárkit fogadhatott magához, akárki elmehetett hozzá. És akik elmentek hozzá, mit gondoltok, miről beszélt nekik? Beszélt Jézusról, az örök életről, az evangéliumról, az örömhírről. És miközben beszélt, ezek az emberek örömmel hallgatták. De mit gondoltok, még kik voltak kénytelenek állandóan végig hallgatni Pál apostolnak a beszédeit? az őrök, akihez hozzá volt láncolva. És ezek állandóan váltogatták egymást, nem mindig ugyanaz az őr volt, voltak nekik szabadnapjaik, tehát váltogatták egymás után az őrök egymást. És így hallgatták azt a sok-sok szép prédikációt, amit Pál mondott nekik Jézus visszajöveteléről, az örömhírről. És így mit gondoltok, mi történt? A katonák között, a császár udvarában is az evangélium elterjedt. Nagyon sokan hívővé lettek, nagyon sokan elfogadták Jézust. Így terjedt az evangélium a legnehezebb körülmények között is. Én szívemből kívánom, hogy ti is mindenkinek, akivel csak tudtok erről beszélni, mondjátok el a nagy örömhírt, hogy Jézus nem sokára eljön, a mennyben készít nekünk lakhelyet, ahol örök életünk lehet. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai nap folyamán a misszióról fogunk szólni. Egész nap a délutáni alkalommal is ugye erről a kérdésről fogunk majd beszélgetni más gyülekezetből itt levő testvérekkel is. De a mai délelőttöt is ennek a célnak szenteljük, hogy beszéljünk a misszió kérdéséről. Én ehhez a témakörhöz a mai délelőtt folyamán szeretném, hogyha az efézusi gyülekezetről szóló bibliai leírást tekintenénk át. Ugye a Jelenések könyvében olvassuk a 7 gyülekezeti korszaknak a leírását, jellemzését. Jézus ugye az új szövetségi időszakot, az ő mennybe menetelétől, az ő visszajöveteléig, ezt az új szövetségi időszakot 7 időegységre bontotta fel, 7 egymást követő időszakra, és ezek ugye egy-egy várossal, az apostolok idejében is lévő gyülekezettel voltak szemléltetve. Így az első a sorban az efézusi gyülekezettel szemléltetett gyülekezeti korszak, az első gyülekezeti korszak, ugye ez nem más, mint az apostoloknak az ideje, nagyjából az első század, amikor az evangélium útjára indult, a kereszténység elindult. Igen, ez a korszak az efézusi korszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi a lényege ennek, hogy mi erről a korszakról beszélünk, hiszen ezek a levelek nem csak azoknak az embereknek szóltak, akik abban az adott korszakban éltek. Nem, ezek a levelek valóban elsődlegesen szóltak azoknak a gyülekezeteknek, akik az adott korban éltek, ahova az üzenetet címzi az Úr, de ugyanakkor mindenkinek szólnak, minden kor hívőjének hatalmas tanulságot rejtenek ezek az üzenetek. Így az első századi kereszténység is, ami számunkra az efézusiakhoz írott levél, illetve az egész korszakhoz szóló üzenet, Jézusi üzenet, a Jelenések könyvében található üzenet, mindannyiunk számára hatalmas tanításul szolgál, nagyon mély lelki összefüggésekre mutat. És ezt szeretném a mai alkalommal áttekinteni egyetlen egy szempontból. Természetesen nem tudjuk az egészet áttekinteni, hiszen nagyon sok mondani való van még ebben az üzenetben, de egy szempontból, a misszió szempontjából szeretném, ha mi ezt az üzenetet Jézusnak, az első kor keresztényeihez intézett üzenetét, az efézusi gyülekezetnek írott üzenetét áttekintenénk. Ez a korszak, ha úgy végig gondoljuk, miről volt jellegzetes, mi volt a legfontosabb eseménye ennek a korszaknak. Ugye ezt lehet mondani az evangélium diadal futásának, ezt a korszakot. Az evangélium hatalmas mértékig elterjedt. Hány főből indult ki a Krisztust követőknek a kis csoportja? Ugye ott volt a 11 tanítvány, mert ugye Júdás áruló lett, és ott volt körülöttük néhány asszony. Innen indult a kereszténység, Krisztus után 30 körül. És szeretnék egy egész rövid idézetet olvasni Edward Gimbon történésztől. Egy rövid részletet hadd olvassak. A kereszténység győzelmi hadjárata nem ért véget a római birodalom határainál. Az új vallás 100 évvel isteni alapítója halála után a lakott föld minden részét elérte. Róma városában, megállnék, megkérdezném, szerintetek mennyi keresztény volt az első században? 50 ezer. Rómában 50 ezer keresztény. Antiókiában mintegy 100 ezer keresztény volt, és az egész birodalomban, most ezt újra megkérdezném, mennyire becsüljük, mennyi keresztény lehetett? 5 millió. Gyakorlatilag egy század alatt az első gyülekezeti korszakban azt lehet mondani, hogy az egész lakott földre eljutott az evangélium. Hihetetlen számok ezek. Honnan indult, és nem voltak ilyen eszközök, mint most. A hírközlésnek ezek az eszközei nem léteztek. Valóban azt lehet mondani, hogy olyan csoda történt, ami tényleg mélyen elgondolkodtatja az embert, hogy terjedhetett el az evangélium ilyen rövid idő alatt ennyi helyre. Olvassuk el az efézusi levelet, pontosabban Jézusnak az efézusi gyülekezethez, az első keresztény korszakhoz intézett levelét, üzenetét, és utána majd a 6. fejezetből is az erre vonatkozó Biblia verset elolvassuk, tehát Jelenések könyve 2. fejezet, olvassuk el az első 7 verset, és utána majd a 6. fejezet 2. versét, és arra kérlek benneteket, hogy amikor olvassuk együtt ezt az egész levelet, meg ezeket a Biblia verseket, akkor magunkban arra keressük meg a választ, hogy mi lehetett a titka annak, hogy ebben a korszakban az evangélium ilyen hihetetlen méreteket öltött, illetve az evangélium eljutása ilyen mérvű volt, hogy elérte szinte az egész lakott földet, ilyen számokat tudhatunk, ugye, amiket az előbb olvastunk. Olvasom a Jelenések könyve 2. fejezetének az első 7 versét. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. És a 6. fejezet 2. versét olvassuk el, ami még szintén ugyanerre a korszakra való bibliai leírás. És láttam, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél így volt, és adatott neki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. Ebből a leírásból 5 pontot szeretnék először megemlíteni, ami a titka volt annak, hogy az evangélium miért tudott ilyen rövid idő alatt ennyi helyre elterjedni. Miért fogadták el ennyire hamar ilyen sokan a kereszténységet, a jézusi tanítást? 5 pontot szeretnék megemlíteni egész röviden. Az első, ahogy olvastuk a 2. versben, mit dicsér meg Jézus ennek a korszaknak a hívői magatartásában? Azt mondja, tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat. Azt olvassuk a 3. vers utolsó részében, hogy a nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Tehát erre a korszakra elsősorban a fáradozás, a Krisztusért való fáradozás, az ő nevéért való munkálkodás volt a jellemző. És hadd mondjam, nem csak az apostolok cselekedték ezt. Az apostolok valóban kiváltképpen hirdették az evangéliumot erővel, hatalommal. De az egész nép, az egész gyülekezet, mindenki, aki megismerte az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt, nem tudta magában tartani, hanem elmondta mindenkinek, akihez csak eljutott. Továbbadták az emberek a jó hírt. Ez volt az életük fő feladata. Ezt tartották a legnagyobb kiváltságnak, és életük legfőbb céljának, hogy az örömhírt, amit ők megismertek, nem csak maguknak tartsák meg, hanem elmondhassák másoknak is. Ezért éltek, ez volt a küldetésük, ez volt az egész életüknek a lényege. Azért, ha egy pillanatra most megállnánk, És azt végig gondolnánk, hogy ha Jézus most itt lenne közöttünk, akkor vajon nekünk is elismerő szavakat mondana, hogy tudom a te fáradozásodat, és hogy az én nevemért fáradtál, és nem fáradtál el. Ez jellemzi a mi életünket is minden vonatkozásban, hogy ő érte buzgolkodunk, fáradozunk. Egész röviden szeretnék egy idézetet megemlíteni, de mielőtt ezt felolvasnám, egy gondolatot szeretnék megemlíteni, hogy a mi életünk sajnos nagyon sokszor olyan, hogy belevetjük magunkat a mi teendőinkbe. És azt lehet mondani, hogy sokszor nem is mi keressük a feladatokat, hanem a feladatok keresnek meg minket. És annyi minden van, amit tennünk kell ebben az életben, és teljesen elfáradunk a napi munkába, meg az egyéb feladatokba. És időnként, hogyha marad egy kis időnk, akkor végzünk valami munkát. Hadd kérdezzem meg, hogy nem általában nem ez a jellemző. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem mindenkire, és én nem akarok általánosítani, de sajnos ez nagyon jellemző mi ránk. És amikor mi így élünk, és nem azt tesszük, ami a mi fő feladatunk lenne, amelyre Jézus elhívott bennünket, akkor ne feledjük el, hogy hozzánk is hallatszik az a kérdés, amit Jézus feltett Illésnek. Isten az Úr egyszer megszólítja Illést. Ritkán van ilyen a Bibliában, de van jó néhányszor, amikor nem az ember kérdez, hanem az Isten kérdezi az embert. Emlékszünk rá, hogy Illéshez milyen kérdést intézett az Úr egyik alkalommal? Mit keresel itt, Illés? Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz? Mikor kérdezte ezt tőle az Úr? Amikor elhagyta a kötelességének a helyét, elszaladt, messzire szaladt, és nem azt tette, amire az Úr elhívta. Az Úr mélységes szánalommal és szeretettel, de megkérdezte tőle, Illés, mit csinálsz itt? Én nem erre küldtelek téged, nem erre hívtalak téged. És amikor mi éljük a mi életünket, és úgy, hogy milyen keveset teszünk Krisztusért és az evangéliumért, a kérdés hozzánk is hangzik. Mit csinálsz itt? Illés, és sorolhatnánk a neveket mindannyiunkét. Mit csinálsz itt? Egy bibliai példát szeretnék megemlíteni, Elizeusnak a példáját. Elizeus hívja az Úr a szolgálatba. És mit csinál? Elizeus hátrahagy mindent. Ugye az ökröket, ugye, amelyekkel végezte a szántóföldön a munkát, ugye égő áldozatot mutatott be, a szerszámokból tüzet rakott, felégetett mindent maga mögött, és ment az Úr művében tevékenykedni. De fölmerül az emberben, hogy hát tőlünk is ezt várja az Úr, hogy mindent hagyjunk hátra, és csak ezzel foglalkozzunk az életben? Nem. De a következő idézetet szeretném mindannyiunk lelkére helyezni a Proféták és Királyok című könyvből. A felszólítás, hogy helyezzünk mindent a szolgálat oltárára, valamennyiünknek szól. Isten nem mindannyiunkat kér arra, hogy úgy szolgáljunk, mint Elizeus. De most figyeljük, hogy mit kér. Azt azonban kéri, hogy szolgálatát első helyre tegyük életünkbe. Mit kér? Az ő szolgálata legyen a mi életünkben az első helyen. És a következő mondatot is nagyon szívleljük meg. Ne engedjünk egyetlen napot sem elmúlni anélkül, hogy ne tettünk volna valamit földi műve előbrevitelére. Ne engedjünk egy napot úgy elmúlni. Nem kell hatalmas dolgokban gondolkodni, hogy elmenni, és az egész világon nem tudom mit tenni egy nap alatt. De egy napot sem mulasszunk el, anélkül, hogy valamit ne tettünk volna az ő országra, az ő országa előbreviteli érdekében. Igen, olyan munka ez, az embereket megszólítani, segíteni az embereknek, az örömhírt vinni, vígasztalni, bátorítani. Olyan munka ez, amit egy egész rövid ideig végezhetünk. Nagyon rövid ideig. Karnyújtásnyira van tőlünk Jézus eljövetele. És Jézus eljövetele után az örök életben erre nem lesz lehetőségünk. Ott már nem lesz ilyen, hogy valakit vígasztalni kell, valahova az örömhírt el kell vinni. egész rövid időnk van erre, a kiváltságra, hogy mi ezt végezhetjük. És hadd mondjam, mennyi lehetőséget veszítettünk el, és mennyi áldástól mi magunk is elmaradtunk emiatt. És hogyha felébredünk, és végezzük a munkát, akkor is soha többi bepótolni ezt nem tudjuk, az elmulasztott alkalmakat. Ezért az Úr arra hív, hogy lássunk munkához, hogy most megtapasztaljuk ennek az áldásait, örömeit, legyünk az Úr munkatársai, végezzük azt a munkát, amelyet ránk bízott ebben a szomorú világban. És olyan érdekes, amit mond Jézus a dicséretben, fáradoztál és nem fáradtál el. Hogy lehetséges ez? Voltunk már úgy, hogy sokat dolgoztunk, és nagyon elfáradtunk, és belefáradtunk valamiben. Jézus azt mondja, hogy ők fáradoztak, nagyon sokat fáradoztak, és mégsem fáradtak el. Hogy lehet ez? Emlékszünk, mit mond Ézsaiás prófétánál az ige? Megfáradnak, meglankadnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, az erejük megújul. Igen, ők össze voltak kapcsolódva Jézus Krisztussal, nem egyedül magukban akarták pillanatnyi fellángolásból végezni a munkát, hanem Krisztussal egybefonódva végezték a munkát, és így az erejük állandóan megújult, és így volt róluk elmondható, hogy fáradoztak, de mégsem fáradtak el. A következő jellegzetessége ennek a korszaknak, amit így olvasunk, hogy Jézus megdicséri a tűrésüket, azt mondja, hogy béketűrő vagy. Miért szükséges az evangélium hirdetéséhez békességes tűrés és tűrés? Egy idézetet mindjárt szeretnék felolvasni, egy rövidet. A lélekmentés művében három dolgot említ, amire szükség van. Hosszú tűrés, legyőzhetetlen ember szeretet és mindenre kész hit. De miért kell tűrés, béketűrés az evangélium terjesztéséhez? Miért van erre szükség? Azért, mert ne gondoljuk, hogy Sátán fogjainak a kiszabadítása harc nélkül történik. Ami ellenségünknek a támadása azonnal felélénkül, ha mi elindulunk annak a munkának a végzésére, amelyre Jézus elhívott bennünket. Ettől nem szabad megijedni, mert mit mond az ige? Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, de számolnunk kell vele. Számolnunk kell a támadásokkal, az ellenségeskedéssel, és ez tűrést, hosszú tűrést igényel mindannyiunknak a részéről. A harmadik szempontot is szeretném megjegyezni, amit itt ebben az üzenetben olvastunk, ami a titka volt az evangélium diadal futásának, amit így olvastunk a második versben, hogy figyeljük meg, tehát a második fejezet, Jelenések könyve második fejezet, második verse, azt mondja, hogy az utolsó része, megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. A hatodik vers azt mondja, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És a hatodik fejezetben pedig azt olvastuk erről a korszakról, hogy ugye egy fehér ló jelent meg, tehát a fehér színnel volt jellemezve ez a korszak, és azt olvassuk, hogy a rajta ülőnél így volt. Így volt. Nézzük meg mindenből, milyen kép áll össze, mi volt a harmadik pillére annak, hogy az evangélium ilyen gyorsan tudott elterjedni, hogy a tiszta igét prédikálták. Megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok. Tehát akik magukat az igaz tanítás képviselőjének tartották, azokat is megmérték az ige mérlegén. És ha valami hamisság volt, valami nem egyezett azzal az igével, amelyet Jézus rájuk bízott, akkor elvetették azt, mint hamisat. Egy ilyen konkrét tanítást is megemlít, ami nyilván egy nagyon népszerű tanítás volt abban az időben, a nikolaitáknak a cselekedete, meg a tanítás, ami az ő nevükhöz fűződik. Mi volt ez? Hogy a testnek a cselekedetei nem befolyásolják az ember lelki életét, ugye az ember lelki állapotát. Tehát gyakorlatilag, hogy lehet ezt érteni, hogy bármit nyugodtan cselekedhetsz, hogyha vallod elméletben ugye, az igazságot, akkor a cselekedetek nem befolyásolják ugye, az embernek az életét, a lelki életét, vagy az üdvösséget nem veszélyezteti. Most is népszerű tanítás ez? De mennyire népszerű? Csak egyet említ meg az Úr. Igen, gyűlölöd ezeket a cselekedeteket, nem fogadod el, bármennyire tetszetős, bárki képviseli, ha mennyből jövő angyal is. Mit mond Pál apostol? Legyen átok. Igen, megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, és fehér volt, tiszta volt, nem engedte összekeveredni a polyvával a tiszta búzát, és így volt. Éles fegyver volt a kezében, az ige fegyvere. De ezzel, az igével, hadd kérdezzem meg, vajon vagdalkoztak? Vajon ütöttek, vágtak ezzel a fegyverrel? Nem, fegyver volt. Használták a fegyvert, de engedték, hogy a fegyver tulajdonosa végezze el a műveletet a hallgatók életében. Ők képviselték, de nem ők akarták megtéríteni az embereket erőszakos módon, hanem képviselték, lelkesen prédikálták a tiszta igét, és rábízták az Úrra, az ő lelkére, hogy elvégezze a szíveket átalakító munkát és folyamatot mindazok életében, akik hallják az üzenetet. Nézzük meg a negyedik jellegzetességét ennek a korszaknak, ami egybe kapcsolódik az előzőben elmondottakhoz. Fehér volt ez a korszak. Nem csak az üzenetük volt tiszta, hanem maguk is átalakultak, az életük átalakult, a hirdetett ige, a tiszta ige nyomán átalakult, befogadták az evangéliumot, Jézus tanításait a szívükbe, és tisztává vált az életük. Hadd mondjam, egy szóval talán így lehet fogalmazni, hiteles volt a prédikációjuk. Valóban megvalósult az, hogy amit prédikáltak, azt élték is. Ez volt ennek a korszaknak a jellemzője. Hadd mondjam, nagyon gyakran a mi munkánkat lerontja a mi viselkedésünk. Nagyon gyakran az üzenetre szégyent hoz a mi hétköznapi magaviseletünk, egy-egy megnyilvánulásunk. Ne gondoljuk, hogy ezek apróságok, lényegtelen dolgok. Szeretnék elmondani egy történetet, és a gyerekek figyelmét különösen szeretném erre a történetre felhívni. Nagyon régen hallottam ezt a történetet, ez egy állítólag egy igaz történet volt, de gyerekek, komolyan figyeljetek erre a történetre. Az történt, hogy lakott egy család egy faluban, ahol kisgyerekek is éltek, és volt egy kisfiú is ebben a családban, és hát ugye dolgozott az édesapjával ott a ház körül, segített az apukájának sok mindenben, látta, hogy az apukája hogy dolgozik. És egyszer csak egy lelkész oda költözött a faluba, és pontosan a szomszédságba költözött, ennek a családnak a szomszédjába költözött ez a lelkész. És a lelkész elkezdte a házat felújítani, meg ott a kertben, meg mindent tenni, amit tenni kellett, és ment, szögelte a kerítést, mindenfélét csinált, és ez a kisfiú, aki a szomszéd házban lakott, oda ment, és figyelte, hogy mit csinál ez a lelkész. Egyfolytában figyelte. Figyelte a kezét, minden, de olyan figyelmesen figyelte, hogy és ezt csinálta hosszabb időn keresztül. És a lelkész egyszer csak megkérdezi ettől a kisfiútól, hogy mondjad már, hogy mit figyelsz ennyire azon, amit én csinálok. És tudjátok, mit mondott? Ez a kisfiú azt mondta, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit tetszik mondani akkor, amikor az ujjára rájut a kalapáccsal. Nem tudom, hogy értitek? Értitek a történetet? A kisfiú nyilván legkülönbözőbb reakciókat hallott a családban akkor, amikor valami baj történt, valami ilyen, mondjuk ilyen eset történt, és a gyerek arra volt kíváncsi, hogy egy pap, egy lelkész, amikor ilyen helyzet van, hogy fog reagálni. Egy apró kis történet, de ebben benne van az, hogy az emberek hogy figyelik azokat, akik magukra azt mondják, hogy igen, képviselnek valamit, képviselik a krisztusi tanítást. És hadd mondjam, nagyon sok minden idézet ki van nálam írva, és még nagyon sok mindenről lehetne ennél a pontnál is beszélni, majd délután sok mindenre kitérünk, de azért egyetlen egy gondolatot hadd jegyezzek meg. Amiatt, hogy a mi életünk, és mondjuk ki, hogyha őszinték akarunk lenni magunkhoz, mondjuk ki és valljuk be, hogy az életünk nem minden vonatkozásban tükrözi azt a tanítást, amit képviselünk, és az Úr ezért nem tud nagyon sok embert behozni a közösségbe, a gyülekezetbe. Mi vagyunk nagyon sokszor a gátja és akadálya annak, hogy az Úr hatalmasan tudjon munkálkodni. Két idézetet szeretnék egész röviden az Evangelizálás című könyvből olvasni. Az Úr nem munkálhat, nem munkálkodik most, hogy lelkeket hozzon az igazsághoz a gyülekezeti tagok miatt, akiknek az életében ez és ez és ez, nem sorolom, olvassuk el otthon az 53. oldalt. Következő. Ha munka elkezdődik egy adott területen, ahol hívők élnek, elmondja, hogy mi a feladatunk, figyeljük. Azt mondja, hogy akkor a területen élő minden egyes hívőt az az ünnepélyes kötelezettség terhel, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a király útjának előkészítésére azáltal, hogy minden bűnt elhagy. Hadd mondjam, bűnös élettel, nem megszentelt élettel, olyan megnyilvánulásokkal, amelyek nem Krisztushoz valók, romboljuk az üzenetnek a hatását és az erejét. Hallottatok már ilyen megjegyzést? Az is hívő. Ó, azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk már sajnos ilyen kijelentéseket. Igen, az Isten műve nem tud addig előhaladni. Nem tud addig úgy terjedni, mint az első gyülekezeti korszakban is terjedt. Egészen addig, amíg mi a mi egész hétköznapi életünkre lebontva, a mindennapi cselekedeteink is nem tükrözik azt, amit elméletben vallunk, az igazságnak a megszentelő erejét. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy tanításban és a mindennapi életben a tisztaság, ez a kulcsa az evangélium elterjedésének. És a végidejére ez az ígéret szól, hogy a végidején bizonyságul fog hirdetetni a tiszta evangélium minden népnek, akkor fog eljönni a vég bizonyságul megszentelt életű emberek által. De még egy ötödik pontot is egész röviden szeretnék megemlíteni, azt olvastuk ebben a levélben, egy feddés formájában hangzik el a legnagyobb, vagy inkább azt mondom, a legalapvetőbb pillére annak, hogy miért tudott az evangélium ilyen gyorsan elterjedni, és ez egy feddés formájában fogalmazódik meg. Mi az egyetlen feddés az efézusi korszaknak? Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Tehát ott volt bennük az első szeretet, ami után később, ami egy idő után megfakult bennük. De ott volt bennük az a buzgóság, az a krisztusi szeretet, az Isten iránt való mérhetetlen, oldhatatlan szeretet, ami lehetővé tette, hogy fáradozzanak, ne fáradjanak el. Hadd mondjam, ha mi az Isten szeretete, Krisztus szeretete nélkül akarunk elkezdeni dolgozni, akkor mi lesz az eredménye? Fáradunk és belefáradunk. Akkor jármot, igát veszünk a nyakunkba, olyan terhet, amiben belefáradunk. De ha az Isten iránti szeretet van a mi szívünkben, akkor soha nem fogunk elfáradni, mert vele együtt, az ő lelkületével, az ő lelkével valóban könnyű lesz a munka, és hatalmas áldások származnak belőle. Elhagytad az első szeretetedet, így hangzott ez a feddés. És hadd mondjam, ha valami ebből a korszakból, ebből az üzenetből nekünk igazából szól, akkor ez a figyelmeztetés, elhagytad az első szeretetedet. És amikor elmúlik az emberből az első szeretet, figyeljük meg, akkor a missziós lelkület is elmúlik az emberből. Akkor az ember már nem vágyódik annyira, hogy az evangéliumot továbbadja. Akkor jönnek a kifogások. Akkor hozunk fel minden körülményt annak alátámasztására, hogy miért nem tudjuk az evangéliumot úgy terjeszteni, mint ahogy esetleg terjesztettük, vagy ahogy lehetne terjeszteni. És mindenféle kifogást mondunk a mi korunkra vonatkozóan. És hadd mondjam, egész őszintén elmondom, hogy én is gondolkoztam nagyon sokszor így, és nagyon sokszor eszembe jut, hogy a mi korszakunk a legnehezebb korszak. Elnézést, hogy ezt mondom, de időnként sajnálom magunkat a tekintetben, hogy hát a bibliai tanításokat annyian lejáratják. Az emberek akarunk szólni esetleg valakinek, és azt mondja, ó, tudom, ismerem, mert millióféle verzióval már találkoztak az emberek. És az ember úgy hajlamos arra, hogy sajnálkozzon magunk felett, hogy hát milyen nehéz dolgunk van, mert olyan nehéz hirdetni az evangéliumot. De hadd mondjam, illetve kérdezném, szerintetek Efézusban, most magában az efézusi gyülekezetben, Efézusban, mint városban, az efézusi gyülekezetben, ahol ez az első gyülekezet volt, akihez szól elsődlegesen ez a levél, szerintetek könnyű vagy nehéz terep volt ez az evangélium szempontjából? apostolok cselekedete 19. fejezetét olvassuk el, nem az egészet, bocsánat, csak néhány verset hadd olvassunk el. Apostolok cselekedete 19. fejezetéből nem olvassuk magukat a konkrét történeteket, de néhány verset azért olvasok fel, hogy nézzük meg, hogy mit jelentett itt munkálkodni. Apostolok cselekedete 19. fejezetéből a következőt olvasom, először a 20. verset, hogy eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett ebben a városban. Miért? Mert az emberek mindannyian szomjasan várták az igét, és azt várták, hogy jöjjön Pál, meg jöjjenek a többiek, és majd hallgatják az igét. Nézzük meg, milyen állapotok uralkodtak itt. Olvassuk el először a 19. fejezet 19. versét. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégették, és összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüst pénznek. 50 000 ezüst pénzt tett ki azoknak a könyveknek az ára, amit összehordtak az ördögi mesterségekkel foglalkozó könyveknek az ára. El tudjuk képzelni ezt? Ezt a mennyiséget? Ilyen környezetbe lépett be Pál apostol is, itt kezdték el a munkát, ilyen környezetbe. Azon kívül, Efézusról, mint városról mit tudunk? Ugye Efézusban ugye az ókori világ egyik jelentős városa volt, és itt állt az ókori világ 7 csodája közé számított Artemis szentély. Artemis a termékenység istennője volt, akit később Dianával azonosítottak. És itt állt ez a szentély. És csak a történetből néhány verset hadd olvassunk el egész gyorsan. Mondom, nem a történetnek a kerete lesz a fontos, mert ugye azt majd otthon mindannyian újra felelevenítjük, hanem csak magukat, a kifejezéseket figyeljük. Látját 26-27. vers. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diannának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, akit az egész Ázsia és a világ tisztel. 34.-35. vers. Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki mindnyájukból, mint egy 2 óra hosszáig kiáltozván, nagy az efézusi Diana. El tudjuk ezt képzelni, ezt a szituációt? Ilyen mérvű volt ugye ez a Diana kultusz. Ilyenek voltak ezek az emberek. És nézzük meg, azt mondja, hogy miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondta, Efézus beli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupiterről esett képnek templom őrzője. Ki az, aki ne tudná? Ilyen környezetben mit mondanánk? Hát kár is elkezdeni a munkát, hát ezek között, az emberek között. És mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy a kitartó, szívós fáradozással igyekezett el, az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. A Szentlélek kísérte ezeket az erőfeszítéseket, és hatalmas embertömeg fogadta el az evangéliumot. Igen, valóban azt lehet mondani, hogy mi sokszor a körülményekkel mentegetjük magunkat, ami nem a körülmény igazi nehéz voltának szól, hanem az első szeretet elhagyásának. És szeretnék az Apostolok története című könyvből csak néhány rövid idézetet olvasni, mert amit a gyerekeknek is az előbb szóltunk és beszéltünk róla, Pál apostol élet történetéből, Pál apostol, amikor Rómába került, valóban el lehet gondolni, és valóban végig lehet azt gondolni, hogy volt-e nehezebb terep a világon, mint Rómában, Néró udvarában az evangéliumot hirdetni. Azt hiszem, hogy ennél nehezebb terület nemigen volt az evangélium hirdetése szempontjából. És nézzünk meg csak néhány idézetet a Császár házából című fejezetből. Kérem, hogy olvassuk el otthonról az Apostolok története című könyvből. Sehol a világon hátrányosabb környezetet a kereszténység részére elképzelni sem lehetett volna, mint a római udvart. A kereszt győzelmét dicsőítették azonban a Néró udvartartásából megnyert lelkek. A még bűnösebb császár bűnös kíséretéből is megtértek néhányan, és Isten gyermekévé váltak. Csak rövid kivonatokat olvasok, de a következő néhány mondatot nagyon szeretném hangsúlyozni. Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat. Türelmes kitartás a megpróbáltatások közepette. Épp úgy nyerhet lelkeket Krisztus számára, mint a bátor kiállás. És ez a mondat, ami most következik, a legfontosabb talán ebből az egész idézetből. Az a keresztény hívő, aki veszteségek és szenvedések alatt türelmet és megadást tanúsít, sőt, ha a tántoríthatatlan hit békességével néz szembe a halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú élet hűséges munkájával elérhetett volna. De mondjuk azt, hogy nincs lehetőség, mert olyan nehezek a körülmények. Nincs olyan, hogy nem tehetünk az evangéliumért valamit, vagy ilyen, vagy olyan módon. Krisztus egyetlen követője se képzelje, hogy Istenért és igazságáért csak addig munkálkodhat, amíg nyilvánosan és zavartalanul teheti. Krisztus hűséges tanúit sohasem teszik félre az útból. Isten felhasználja őket egészségben és betegségben, életben és halálban. Pál és munkatársai hűsége és buzgósága, úgy szintén a Krisztushoz megtértek hite és engedelmessége, nehéz viszonyaik közepette, megfeddi Krisztus szolgáinak mai lágy melegségét és hitetlenségét. Kísértésbe jössz, hogy a viszonyokkal mentegesd magad, amiért nem teszel bizonyságot Krisztusról. Gondolj csak a tanítványok helyzetére a császár udvarában, a császár romlottságára, az udvar elvetemültségére. Aki szívből igyekszik szolgálni Istennek, alkalmat fog találni, hogy bizonyságot tegyen róla. Nehézségek nem képeznek akadályt olyan ember előtt, aki elhatározta, hogy mindenek előtt Isten országát és annak igazságát keresi. Igen, minden lehetőség a kezünkben van, nem egyforma lehetőségek. Az Úr mindannyiunknak készít munkát, lehetőséget. Egyetlen egy a kérdés. Szeretjük-e Jézust mindenek felett, vagy pedig nem? De azért egyetlen egy elgondolkodtató gondolatot szeretném, hogyha közösen megbeszélnénk még. Szerintetek ezek a buzgó hívők, amikor elveszítették az első szeretetüket, szerintetek észrevették-e vagy sem? Tudtak róla, hogy elveszítették a szeretetüket, vagy nem? Döbbenetes gondolatot olvasunk ezzel kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek észre sem vették, hogy változás állt be a lelki életükben, a szívükben. Észre sem vették. Éppen ezért mi a mi feladatunk? Mi a mi feladatunk? Naponta megvizsgálni a szívünket, hogy az Isten szeretete éle a mi szívünkben. Naponta tegyük fel ezt a kérdést. És ezt a kérdést ne csak magunknak tegyük fel, hanem tegyük fel az Úrnak, hogy szeretem-e én igazából őt. Mert az ige azt mondja, Jeremiás prófétánál azt olvassuk, Jeremiás azt mondja, hogy Uram, te megvizsgáltad a hozzád való érzéseimet, az én szívemet és a hozzád való érzéseimet. Hogy kezdődnek a levelek? Tudom a te dolgaidat, ismerem a te szívedet, a te szíved indítékait, szeretetét vagy langymelegségét, mindent ismer. Ezért naponta kérdezzük meg, Uram, én tényleg szeretlek téged? És ha a mi szívünkben a szeretet nem buzgó, akkor kérjük, hogy újítsa meg a mi szeretetünket. De szerintetek az első szeretet visszaszerzése egy pillanat alatt megtörténhet? Egy pillanat műve? Nem. Mi nagyon sokszor felbuzdulunk, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy érint bennünket a lélek valamilyen formában, és akkor van egy felbuzdulás, és úgy gondoljuk, hogy igen, ez most már valahol meg fog oldódni a mi életünkben. De ne feledjük el, az első szeretet visszaszerzéséhez szívós igyekezetre van szükség, odaszánásra, buzgalomra. Miért? Mert figyeljük meg, voltatok már így az életben? Én hadd mondjam sokszor, amikor az ember valamit elhatároz, valamihez odaszánja magát, valamire felbuzdul, mit fog tapasztalni a következő pillanatban? Hogy nehézségek jönnek, még nagyobb nehézségek, mint amik korábban jönnek. És ilyenkor az ember mire hajlamos? Elcsüggedése és feladása. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyszer neki buzdulunk, és akkor minden meg lesz oldva. Szívós, kitartó ügyek, igyekezet, odaszánás, komoly, buzgó ima az, ami egyes egyedül megoldást tud hozni, ami langymeleg, ami meghidegült szeretetünk újjáéledése szempontjából, ami pedig minden mást magával fog hozni. Igen, ha ez megtörténik, ami szeretetünk igazi élő szeretet lesz, akkor nem lesz többet azzal a probléma, hogy a misszió munka, hogy végezzük a feladatot. Akkor mindenki, akinek a szívében az igazi szeretet él, vágyva vágyódik arra, és kiváltságnak fogja érezni, hogy tehet valamit Jézusért, tehet valamit az Isten országa előbreviteléért. És én befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Az Úr arra vár, hogy mi munkálkodjunk. Az Úr arra vár, hogy minden lehetőséget, kínálkozó alkalmat megragadjunk. Tőle kérjük a lehetőségeket, hogy mutassa meg nekünk a lehetőségeket. De ugyanakkor azt ígéri nekünk, hogy a legnagyobb áldásban mi magunk fogunk részesülni, ha elindulunk és végezzük a szolgálatot. A legnagyobb áldásban mi magunk fogunk részesülni, mert az Isten lelkével olyan élő kapcsolatba kerülünk, és Istenhez olyan közel kerülünk, mint semmilyen más módon nem kerülhetnénk. Ez a legszorosabb kapocs hívő ember és Isten között, ami létezik, az elveszettekért való fáradozás. Hiszen Isten nem ezt teszi állandóan, ezt teszi minden pillanatban. Ezzel a szeretettel kapcsolódik hozzánk emberekhez. És ha mi ebben a munkában részt veszünk, mi így kapcsolódhatunk hozzá a legszorosabban. A legnagyobb öröm ebben a munkában részt venni, és a legnagyobb áldás forrása. Mert, ahogy Jézus mondja, boldog leszel, ha ezt a munkát végzed, ha a szegényeket megkeresed, ha bátorítod őket, az evangéliumot hirdeted, minden, ami ezzel egybefügg. Miért? Boldog leszel, mert nem fizethetik neked vissza. A fizetségre ne így számítsunk, de boldog leszel, mert majd visszafizetik neked az igazak feltámadásakor. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian az igazak feltámadásakor gazdag jutalomban részesüljünk. Mi is tudjunk örülni annak, aminek a megváltó és maga az Atya úgy fog örülni, hogy énekléssel örvendez. És mi lesz ez? Amikor a megváltottak célba érkezhetnek, a legnagyobb öröm, mert a megváltás nem volt hiába való. És kik fognak tudni ebben az örömben igazából részesülni? Akik maguk is részt vettek ebben a munkában. Akik maguk is átélték ezt az örömet. Szívem mélyéből kívánom, hogy ezek a szavak hozzánk is hangozzanak. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, menj be a te uradnak örömébe. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 291-es számú énekünket, és a 291-es számú énekünk első két versét, majd távozás előtt a harmadikat énekeljük. leborulva együttesen imádkozunk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan hatalmas világosságot adtál nekünk, és olyan hatalmas örömhírt bíztál mireánk, aminek az értékét valójában felmérni nem vagyunk képesek. És köszönjük, hogy mi örvendhetünk annak a reménységnek, hogy Jézusunk, te nem sokára visszajössz. És köszönjük, hogy örvendhetünk annak, hogy te szüntelenül velünk vagy, és bármikor fordulhatunk hozzád vezetésért, tanácsért, segítségért. De Istenünk, bocsássad meg a mi végtelen önzésünket, hogy nekünk ez olyan jó ebben a hitben és reményben élni, és mégis ezt az örömhírt olyan nehezen osztjuk meg másokkal is. Felbuzdulunk, hogy fáradozzunk emberekért, és utána újból olyan gyakran alább hagy a mi buzgalmunk, és olyan gyakran szinte meg is áll a munka. Istenünk, bocsássad meg ezt nekünk. Bocsássad meg, hogy amikor már alig van egy egész rövid idő arra, hogy végezni tudjuk a munkát, és eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat, mi olyan gyakran mégis ölbetett kézzel ülünk, és nem minden vágyunk az, hogy emberekkel megismertessük a te szeretetedet, és pláne, ha ellenállásba ütközünk, akkor olyan gyakran mentegetjük magunkat a körülményekkel, pedig igazából csak a mi első szeretetünk kopott meg. Urunk, kérünk téged adjad, hogy oda tudjunk fordulni hozzád igaz alázattal, bűnbánattal, és kérünk téged, te újítsd meg a mi szeretetünket, mert magunktól képtelenek vagyunk erre, de adjad, hogy meg tudjuk tenni a ránk eső részt. Adjad, hogy időben sokat tudjunk a te igéiddel foglalkozni, veled imában, Urunk, időt eltölteni, hogy te tudjad a mi szívünket megérinteni. És Urunk, te megígérted, hogy a legnagyobb dolgokat kész vagy értünk cselekedni akkor, hogyha mi alázattal és kitartóan keresünk téged. Urunk, válts be ezeket az ígéreteket a mi életünkben, és kérünk téged, adjad, hogy mi a te munkatársaid lehessünk, és Jézusunk, amikor visszajössz, adjad, hogy örömmel tudjuk várni a te eljöveteledet, és nekünk is hallhassanak a szavak, hogy jól vagyok jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, menj be a te uradnak örömébe. Urunk, adjad, hogy ezt az örömöt, ebből már valamennyit most is meg tudjunk ízlelni, és kérünk téged, adjad, hogy majd a te országodban ez is teljességre juthasson. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te kegyelmedből. Amen.
A 294-es számú nekünk harmadik versét énekeljünk távozás előtt.